Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat június 4-i adásunkban. A Szent Erzsébet Karitas Központ által szerkesztett Tevékeny Szeretet című műsorunkat hallgatják. Amint két héttel ezelőtti műsorunkban is beszámoltunk róla, változások történtek a Katolikus Karitas országos szervezetének életében. Spányi Antal püspök úr után Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök lett a Katolikus Karitas elnöke. Écsi Gábor atya 2008 óta tartó szolgálata ért véget április 30-án. Május 1-től Zagyva Rihár lett az országos igazgató. A vezetőváltás apropójából kereste fel Gábor atyát és Rihártot két munkatársunk, Káposztás Gyöngyi és Kovács Gergely, hogy az aktuális történéseken túl a Karitas munka különböző szempontjairól és a magyarországi Karitas történetéről kérdezzék őket. Most ennek a beszélgetésnek az első részét hallhatják.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégeinket, Écsi Gábor atyát, a Magyar Szentek templomának plébánosát, leköszönt Karitas igazgatót és az országos szervezet új vezetőjét, Zagyva Rihárdot, aki május 1-e óta az országos Karitasnak az új igazgatója. És az első kérdésem az lenne, hogy sikerült ezt az átadás átvételt lebonyolítani, mióta egyeztettek, illetve hogy hát milyen lépésekből állt ez a folyamat?
Hát röviden úgy is mondhatnám, hogy zöggenőmentes volt. Rihárd nem most kezdte a Karitasnál, nem egy olyan szeméről van szó, aki most kell bevezetni azokba a feladatokba, amelyeket a Karitas eddig végzett. Korábban is egyházmegyei igazgatóként Veszprémben vezette az ottani Karitas központot és az ottani csoportok munkáját, és 2015-től pedig itt Budapesten az országos központban az igazgatói helyettes feladatokat látta el. Tehát 10 éven keresztül nagyon jól belelátott és részt is vett azokba a munkákba, amelyek most teljes felelősséggel már rátartoznak.
Volt esetleg valami újdonság azért mégis ebben, hát volt egy lépcsőfok, amikor tudomást szereztél arról, hogy mi a Écsi Gábor atya terve, tehát hogy...
Igen, hát Écsi Gábor atyának a terve ez már nem hirtelen jött, hanem évek óta megvolt, és készült erre, mármint arra, hogy több időt tud majd tölteni a plébániájával. És ugyanakkor, hogy át tudja majd adni, akár ki is legyen majd az új igazgató, de hogy át tudja adni megfelelően a Karitas szervezetének a vezetését, és hát nyilván az, hogy egy Gábor atya mellett voltam, azért az nagyon sok mindent jelentett, hiszen együtt terveztünk, nagyon sok feladatot átvettem, nagyon sok feladatot beleláttam, és hát Gábor atya nagyon sok mindent adott át már évekkel ezelőtt is, kapcsolatokat, tudnivalókat, de nyilván most ez az elmúlt hetekben, hónapokban ez intenzívebb volt, hiszen még nagyon-nagyon sok dolog volt így is, közvetlenül Gábor atyánál, amit ő intézett, az ő kapcsolata volt, és ez a mai napig zajlik, hiszen már megtörtént ugyan a váltás, de Gábor atya még most is segíti a munkámat, meg az átállást azzal, hogy a kapcsolatait átadja. Tehát ő a szívügyén viseli a Karitast, és ez szerintem így is marad, és én ezt érzem ennek a hatását, vagy eredményét, hogy továbbra is segíti, ahogy csak tudja, a Karitasnak a munkáját.
Andó Gábor atya 2008-tól, Rihárd, mint igazgatóhelyettes 2015-től kapta a megbízást a Katolikus Karitas vezetésére. Az ezt megelőző időszakban, ugye, ahogy elhangzott, mindketten egyházmegyei Karitas igazgatók voltatok. Gábor atya 97-től a Szent Erzsébet Karitas Központ élén, Rihárd pedig 2007-től, mint Veszprémi főegyházmegyei Karitas igazgató. Gábor atya által kezdeményezett segélyprogramokat ugye ismerjük, mi mint főegyházmegyei Karitas munkatársak, és ugye több programot át is emelt az országos Karitas kereteibe. Hogyan emlékszel vissza ránk, vagyis a Szent Erzsébet Karitas Központba töltött 21 évedre a számos segítő akcióra?
Akkor ismeretlen feladatként kaptam meg azt a megbízást, hogy a Szent Erzsébet Caritas Központ vezetését lássam el. És sok olyan új feladat volt, amit korábban még nem végeztem sehol, sőt, aztán később sok olyan dolgot is elkezdtünk ott építeni, ami aztán a Egyházmegyében a Caritas csoportoknak a javát szolgálta. Ott nagy kihívásnak éreztem ezt, mert mondom, ismeretlen út volt előttem, de aztán lassan átvettem a feladatokat, meg át is láttam, és hát a munkatársak segítségével azt gondolom sikerült azt is meglépni.
Egy pici bevezetőre én azért emlékszem szentendrei káplányi szolgálatod idejéből, egy későbbi együttműködőnkkel, a Bográlinél Majlát Edinával, a Betánia szeretett szolgálatnak egy pici mását alapítottad Szentendrén, szegény konyhát, ingyen étkeztetést kínáltatok a környék rászorulóinak.
Igen, ez valóban így volt.
Ez egy jó tapasztalatszerzés volt.
Ez is új feladat volt, mint káplánat Szentendén egy szegény konyhát elindítani, és ebben sokat segített Majlát Edina, aki ezt Budapesten már végezte, sőt, mindenbe bevezetett, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Aztán támogatókat is szerzett, úgyhogy nagy segítségemre volt.
Én arra is emlékszem, hogy amikor megkaptad a kinevezést, akkor rögtön árvízi, belvízi helyzet alakult ki Magyarországon, illetve Lengyelországot is súlyos természeti katasztrófa sújtotta, és ezzel indult, gyakorlatilag egy ilyen nagy feladattal indult a vezetői posztod, és ugye nem csak gyűjtéseket szerveztél, a károsultak támogatását szervezted meg, hanem még az üdültetést is, illetve a lakóházak rendbetételét. Hasonlóképp azért elég jelentős feladat volt az, amit még ugye a Bajzát Ferenc atya kezdett meg, mint előtted Caritas igazgató, ugye a rendszerváltás után újra alakult Szent Erzsébet Caritas Központ első igazgatója, ugye a háló kiépítését, a Caritas csoportok, a régiók munkájának összehangolását a hatékonyabb Caritas munkára. Azért te kezdeményezted először, és azóta is hagyományos a Gyermekek a Gyermekekért karácsonyi akció, azóta is töretlenül működik, vagy a táboroztatási program, többször hallottuk, hogy téged építő lelkészként is szoktak nevezni, és a Miskolc-Tapolcai nyaralóhely, ahol ugye nagyon sok rászoruló nyaralt, és azt, annak is a nagyszabású felújítását is te szervezted meg.
Bajzát Ferenc atya az esztergomi zsinat döntésének megfelelően végezte a Szent Erzsébet Caritas Központ megalapítását, megszervezését és azoknak a régióknak a elosztását, amiben ő úgy látta, hogy ez az egyházmegyei szervezet jól tud működni. És ezeket a feladatokat kellett folytatni részben, és nyilván azokat, amik adódtak újra. Így visszaemlékezve a Caritas életében, akár az országos, akár az egyházmegyei munkára gondolva, mindig voltak nagy kihívások, árvizek, katasztrófák, természeti csapások, vagy éppen más olyan feladatok, amik valóban próbára tették az egyházmegyei Caritas munkatársait is, vagy az országos Caritast is, és ennek mindig meg kellett felelni. De az volt a jó tapasztalat, hogy így egy-egy ilyen feladatra mindig voltak segítők, mindig voltak önkéntesek, volt hozzá támogatás az emberek részéről, akik akár anyagilag, akár idejükkel, munkájukkal odaálltak a feladat elvégzéséhez, és ezért tudtak ezek a segítő programok megvalósulni. Az egyházmegyei Caritas életében is valóban ott építkezéssel kezdődött az én belépésem, vagyis hát folytatnom kellett amit korábban elkezdtek, így a Pomázi régiónak a kiépítését, ott egy új központ jött létre, egy nagyszabású építkezés volt, és az azóta is szolgálni tudja az ottani Caritas raktár, és helyiségek, annak a régiónak a életét, támogatását. Aztán így adódott több lehetőség, meg több kihívás is, többek közt ugye ez a Miskolc-Tapolcai lelki központként működött még a háború előtt, illetve a szatmári irgalmas nővérek idejében, és miután tőlük a Szent Erzsébet Caritas Központ ezt megvásárolta, annak a felújítása, átalakítása, alkalmassá tétele arra, hogy gyermekek számára az megfelelő pihenést tudjon nyújtani.
Ha már katasztrófák, akkor ebben van tapasztalata a Rihárnak is, mert még veszprémi igazgatóként találkozott ezzel a vörös iszap katasztrófával, hogyha erről tudnál egy pár szót mondani, hogy milyen volt ennek a megszervezés, ennek a kár elhárításnak és segítségnek.
Igen, hát idén pont 15 éve lesz, hogy ez a vörös iszap katasztrófa megtörtént a Devecser és Kolontár településen, és hát akkor ugye nagyon szorosan dolgoztam Gábor atyával, akkor már 3 éve a Caritasban voltam, és az egyházmegyei igazgatói találkozókon találkoztunk és egyeztettünk, de igazán szorosra az után, illetve az alatt fűződött a mi közös munkánk és kapcsolatunk is, hiszen ott rengeteget dolgoztunk együtt. Tehát én, mint a területileg illetékes egyházmegyei igazgató, az első nap a helyszínre mentem, viszont az országos Caritas támogatása nélkül nem tudtunk volna olyan hatékony munkát végezni, illetve az országos Caritas ilyenkor egy ilyen nagy katasztrófánál át is veszi úgymond az irányítást, hiszen ő rendelkezik azzal a gyűjtési erővel, azzal az infrastruktúrával, eszközökkel, emberekkel, úgyhogy egy nagyon szoros munka indult ott meg, és hát valóban az időszak azért mély nyomot hagyott bennünk, hiszen de még emlékszem ugye arra a részt a Devecsernek a kicsit lejtősebb részén, amit közel van a vasúti pályához, az gyakorlatilag teljesen a plébániától egészen a vasútig az a rész teljesen elárasztotta a vörös iszap, és hát körülbelül 2 méter magasságban minden házba betört az iszap. Ugye itt Kolontár mellett volt az a tároló, amiben ez az iszap tárolása került, és az kiszakadt, és hát nem is tudom, talán a száma az volt, hogy 1 millió köbméter iszap zúdult. Tehát képzeljük el, hogy a néhány kilométerre lévő, már Devecsertől néhány kilométerre lévő tározóból a kiömlött iszap több méter magasan hömpölygött egészen Devecserig. Tehát ez olyan erővel pusztított ott mindent, ami az útjába került, házakat, mind tovább betört, és hát ezt rögtön az első naptól ott átéltük, részt vettünk a kármentésben, rengeteg, több száz önkéntes érkezett. Hiszem, 3 hét alatt talán 900 önkéntes érkezett a Caritashoz, ott kialakítottuk a Caritasnak a bázisát. És hát ez aztán egy hosszú folyamat lett, mert nem csak a kármentésben, nem csak élelmiszerrel, itallal, meleg teával és különböző higiéniás csomagokkal segítettünk, hanem ott a lelki segítségre is nagyon nagy szükség volt, a hosszú távú segítségnyújtásra, az ingóságok rendezésébe, az ingatlanok felújításában is részt vállaltunk. Tehát, ha jól emlékszem, 1,5 évig tartott ott a Caritasnak a programja, tehát csak 2012 év elején vonult el onnan a Caritas. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon erős tapasztalat volt a én életemben is.
És talán akkor erősödött meg a kapcsolat Gábor atyával, vagy ez a közös munka, ez mondjuk elmélyítette?
Igen. Igen, hát ugye úgy kell képzelni, hogy az első időszakban, az első hónapokban szinte ott laktunk, tehát mindenki alig ment haza néha ruhát cserélni, de hogy alapvetően együtt töltöttünk heteket, éjjel-nappal, és hát ez megerősítette a Caritas hálózatban dolgozókat is, hiszen ott a munkatársak, önkéntesek, vezetők mind ott voltak szinte állandóan az első időszakban.
Arról tudjátok, hogy én ennek az időszaknak egy emlék töredékét is őrzöm, mert ahol van nálunk a 8. kerületben egy ilyen kis szociális ellátóközpont, ott van az a tábla, ami a Levecseri plébánia épületén volt kirakva, hogy katolikus karitás.
De
és
jelenleg,
azt
de...
mi ott
őrizünk.
Igen.
Nagyon érdekes.
Oda került, és én tudtam, hogy onnan van, és azóta is, mint egy emléke. Igen,
érdekesek ezek az emlékek, mert én meg most találtam meg itt a Caritas irodába tegnap előtt azt a táblát, amivel nyilván az elmúlt, hogy ez másfél éves karitatív munkának ott Devecsebe emléket is állítottunk, ugyanakkor egy elsodort, egy szapáltal elsodort kőkeresztnek a felújítását végeztett a Caritas. Ez azóta is ott az emlékparkban ott áll emlékül. És ennek a felavató táblája az itt van nálunk az irodában, és most találtam meg, amivel ott hirdettük, hogy ez a kőkereszt ez elkészült, és hogy mi
az erről emléklap is készült egy kis. Hogy emellett, hogy főkoordinátor voltál a sajnálatos devecseri eseményeknél, ő ismert rólad, hogy vezetésed időszakában jelentősen nőtt a Veszprémi Főegyházmegyében az önkéntesek száma, a karitás csoportok száma emelkedett, bővültek a segélyprogramok, hogy milyen új támogatási lehetőségek valósultak meg anno Veszprémben, mi az, amit átemeltél ezek közül az országos karitás gyakorlatába is, és mi volt az a tapasztalás, ami eleinte a legjobban segítette igazgató helyettesi munkádat?
Én azt gondolom egyébként, hogy egy szervezet életében, és a Caritas is, hogy a 90-es években újjá alakult, törvényszerű, hogy fejlődik, és mindig új és új dolgok rakódnak rá. És nem az én belépésemmel indult fejlődésnek a Caritas, hanem már a korábbi igazgatók is mindig hozzátették, illetve a korábbi munkatársak azt az erőt, hogy fejlődni tudjon, és folyamatosan bővültek a csoportok. És én is azon voltam, hogy teljesítsük azt az egyháznak azt a szándékát, hogy minél több Caritas csoport legyen, minél több plébánián a hívők megalakítsák ezt. Hiszen ez a küldetésünk, ez az egyháznak a küldetése, hogy az ige, pontosabban a liturgia mellett, az ige hirdetés mellett a szeretet szolgálatot is végezze. És ezen nagyon rajta voltam, az első időszakban felkerestem a plébánosokat, elmentem plébániára, a plébániára, és próbáltam buzdítani, hogy alakuljanak csoportok is. Hát valóban ez meg is történt, de azért az is hozzájárul, én azt gondolom például egy ilyen katasztrófa helyzet, hogy amikor erőteljesen jelen vagyunk, akkor az másokat is megszólít. És akkor például nagyon sokan csatlakoztak, nagyon sokan nyújtottak segítő kezet, akik később kapcsolódtak a Caritas munkához is, önkéntesként, támogatóként. Tehát ez is nagyon fontos, hogy amikor bátran belevágunk valamibe, akkor utána mindig ott van a Jóisten segítsége, meg az a kegyelmi helyzet, hogyha ügyesek vagyunk, kihasználjuk, akkor mások is mellénk állnak. És valami ilyesmi indult el, és ezt próbáltam én is tovább vinni.
Azt tudjuk, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is óraadó tanár vagy, és gondolom Gábor atya látta ezeket az eredményeket is, meg ugye a közös munka eredményét annak idején, és feltételezem, hogy már ugye régebb óta megfogalmazódhatott benne a gondolat, hogy kit is szeretne utódjának. Erre engedett következtetni az is, amikor Gábor atya búcsúztatóján te úgy fogalmaztad meg önmagad, hogy a pátyolgatott fiú, és erről a folyamatról szeretném mert kérdezni Gábor atyát, mert szerintem ez már 2015 előtt bőven elkezdődött. Még 2010 előtt is bőven elkezdődött benned, hogy a sok kiváló egyházmegyei karitász igazgató közül, hogy a fiatalságon túl mi az, ami döntött.
Nyilván az természetesnek tűnt, hogy valaki olyan kell, aki a dolgokban járatos, és nem csak szakmailag, hanem hozzáállásában, lelkületében is ezzel tud azonosulni. És az évek során, amikor így együtt dolgoztunk, ez csak megerősödött, bebizonyosodott, és amikor a igazgató helyettesi poszt megürült, akkor én gondoltam azt, hogy Riád ezt a feladatot kiválóan el tudja látni, és örültem annak, hogy ez a az ő elképzelésével is megegyezett, és így indult el ez a közös munka itt, most már még szorosabban, mint egyházmegyei igazgatóként. És számos nagyon jó ötletet, gondolatot hozott abból, amit az egyházmegyében megtapasztalt. Hiszen az Országos Karitas Központnak az egyik nagy feladata az, hogy az egyházmegyei Karitas Központokat összefogja, koordinálja, segítse. Mindnyájan voltunk, mind a ketten voltunk egyházmegyei igazgatók is, tudtuk, éreztük azokat a nehézségeket, amiket ott meg kellett oldanunk, vagy amivel küzdöttünk, és nem tudtuk megoldani. És most az Országos Központ vezetésével ezeket jobban sikerült beépíteni a megoldandó feladatok közé, sőt újakat, új feladatokat, új támogatási formákat tudtunk behozni, amik azt gondolom, hogy az egyházmegyei központok javát szolgálják és segítik azt a feladat ellátást, ami ott rájuk nehezedik.
Emellett a tapasztalatok mellett így érdekességként szeretnénk elmondani a hallgatóknak, hogy Richard ugyanilyen nagy lelkesedéssel kezdte felfejteni a Katolikus Karitász történetiségét is. Olyannyira, hogy amikor 2011-ben a Katolikus Karitász alapításának 80. és újraszervezésének 20. évfordulóját ünnepeltük, akkor Richard hatalmas gyűjtőmunkával egy nagyszabású kiállítást alapozott meg a Karitász történelméből Veszprémben. Majd ugyanezzel a tematikával a kiállítás a 2021-es Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmából is bemutatásra került, hát nagyon impozáns helyen a Vigadóban. Erről az értékes dokumentum és tárgyűjtésről szeretnénk kérdezni, hogy a hallgatók is megismerjék kutatói hátteredet.
Igen, hát ez nagyon érdekes volt, de ez nagyon sokkal egyszerűbb dologból indult, hiszen az egyik Caritas igazgató ülésen ott a 2010-ben, amikor egyébként volt elég dolgunk, hiszen a vörösi szakkatasztrófa ugye akkor történt, illetve nem csak az, hanem ugye tavasszal pedig a nagy árvíz volt Észak-Magyarországon, és nyáron még viharkárok is sújtották az ország északkeleti részét, tehát hogy bőven volt a Caritasnak dolga, de akkor ugye ötleteltünk egy igazgatói ülésen, hogy hát mindenképpen 2011-ben kellene a 20 éves, a Caritasnak a 20 éves jubileumára valamilyen eseményt szervezni. És akkor én ott még hát majdnem zöldfülőként, de bedobtam, hogy hát jó, de nézzük már meg, hogy a rendszerváltás előtt, illetve hogy a második világháború előtt, amikor megalakult, akkor mikor is volt, mert nem volt erről pontosan adat, és hogyha már megemlékezünk a 20 évesről, akkor emlékezzünk meg a második világháború előtti Caritasról is. És akkor Gábor atyán nagyon egyértelműen azt mondta, akkor már ő volt az országos igazgató, hogy na hát akkor van szarajta, aki felveti, az ilyen feladat. és ezt ugye magaménak éreztem, és akkor ilyen, nyilván ilyen hobbiként is, érdeklődésként, de feladatként is, hiszen egy év alatt akkor azt meg kell szerveznünk, ha volt történelme, akkor az derüljön ki, hogy mi volt. Hiszen túl sok információ nem volt róla, egy-két írás, egy-két tárgyi emlék, de össze kellett szedni. És akkor tényleg elindult egy ilyen gyűjtői, kutatói munka, az egyházmegyei karitaszok nagyon sokat segítettek, én emlékszem, hogy Gyöngyi, még te is, hiszen nagyon sok dokumentum került elő a Hunyadi téri irodából,
ahol
megalakult a Szent Erzsébet Caritas, és amely Szent Erzsébet Caritas akkor még az országos Caritas központi feladatokat látta el. És akkor az az igazság, hogy a pontos idejét akkor nem is tudtuk, hogy mikor alakult meg, és nem is olyan egyértelmű, de a kutató munka során derült ki, hogy igenis számon tartották 1931-et, mint a Caritas megalakításának az évét, és egy olyan szervezet Caritas megalakításának az évét, ami így összefogta, országosan összefogta a munkát, és minden egyházmegyében már akkor megalakult a Caritas. És hát ehhez gyűjtöttünk minden egyházmegyéből dokumentumokat, könyveket, régi Caritas almanachokat, nagyon sok egyházi levéltárból kértünk be dokumentumokat, de hát ez nem sikerült volna egyedül nekem, hiszen tényleg csak egy év állt rendelkezésre, úgyhogy az akkori egyházmegyei igazgatók, munkatársak is a helyi levéltárakba bementek, kikérték az iratokat, és akkor így szépen összeállt, úgyhogy 2011-re tényleg meg tudtuk oldani, hogy ez a kettős jubileum kerüljön meg ünneplésre. De egyébként nagyon sok szép emléket őrzök, mert nem csak egy kiállítás tudott megtörténni, hanem egy könyv is kiadásra került a Caritas 80 névének a történetéből. És hát az élet pedig olyan, hogy mindig ad egy ilyen lehetőséget arra, hogy lehet továbbfejleszteni, és most egyébként én a Pázmány Péter Egyetemen doktorandusz hallgató is vagyok, és a kutatási területem egyébként az pont a Caritas és az egyház szeretetszolgálati tevékenységének a története és tevékenysége, úgyhogy ez így nagyon jó passzol az előző másfél évtized kutató munkájához, úgyhogy én ezt nagyon nagy örömmel folytatom tovább, hogy minél több információnk meg legyen erről.
Most egy időbe gyorsan előre szaladnék, most 20-25 március végére, amikor Gábor atya még a Katolikus Caritas igazgatójaként, a Katolikus Caritas részére valamennyi egykori jelen és jövőbeli munkatárs nevében átvehette a Magyar Örökség díjat. Erre mi amúgy nagyon büszkék vagyunk mindannyian, és igazán jó érzés a magyar szellemi értéktár részeként élni és dolgozni. Akkor ugye sok hír megjelent, és egy-két publikációban azt olvashattuk, hogy ez a díj épp egy korszakváltás idején érkezett. Azt kérdeznénk tőletek, mindkettőtöket, mit takar ez a korszakváltás, mi ez? Annak ellenére, hogy már ugye Gábor atya vezetése idején a rövidtávú segélyezést, a tárgyi adományozás mellett egyre inkább hangsúlyos lett a kérelmezők hosszabb távú megsegítése, kísérése, utánkövetése, az öngondoskodást, életvezetés segítő programok. Milyen korszakváltás, amire számíthatunk?
Hát én nem nevezném ezt korszakváltásnak, hiszen nem olyan időszakok teltek a Caritasban, amelyek szorosan be voltak határolva, hanem inkább egymásra épültek, meg az adódó lehetőségek kerültek jobban kihasználásra, vagy kiépítésre. És ez azt gondolom így is van rendjén, hogy elindul valami, egy út, amit az ember aztán az út során egyre jobban belát, és egyre több tapasztalatot szerez benne, és ez hozza a lehetőségeket abban, hogy újabb és újabb programok, újabb és újabb lehetőségeket építsen egymásra, és így fejlődjék az egész szervezet, az egész hálózat. Valóban nagy öröm volt az számomra is, amikor a Magyar Örökség díjat a Katolikus Caritasnak odaítélték, és pontosan azért, mert azt a sok évtizedes munkát, amit a Caritasban a számtalan önkéntesünk elvégzett, azt egy kicsit úgy most megköszönve láttam, és nagyon örülök neki, hogy sokan el tudtak jönni azok közül, akik ebben így építőleg részt vettek, mind az egyházmegyék részéről, mind régebbi munkatársak, vagy éppen a Caritas vezetők, hiszen nekik is szól ez az elismerés, az ő részük, az ő munkájuk is benne van ebben a díjban, és így azt gondolom az egyháznak a hírneve is, a Katolikus Egyháznak a segélyszervezete is azért egy olyan megbecsülést kapott, ami egy rangot jelent számára.
Mondtad, hogy a dolgok egymásra épülnek. Én emlékszem például, hogy még egyházmegyei Caritas igazgatóként kezdted a Caritas arculatának egységesítését. Emlékszem, amikor több plébánián a Caritas munkatársak maguk által elgondolt különböző színekben adták át az adományokat, volt, aki zöld, kék, tehát ilyen másik szeretett szolgálat színeire utaló saját elgondolás szerint öltözködtek, és tudom, hogy ezt így ugye vitted tovább országos igazgatóként is, és azt hiszem, hogy ez már ilyen 100%-osnak mondható így a megjelenés egységessége.
Igen, ezt fontosnak tartottam, nem csak azért, hogy mindenki pirosban legyen, és mindenkin az a külső látszat legyen, hanem ez egy belső egységet is takar, meg összefog. Tehát azt, hogy akik ezt a ruhát viselik, azok egy ilyen szellemiség mögött dolgoznak, és ezzel a lelkülettel végzik a segítő munkát, és igazából ez a fontos, ez a lényeges. A külső megjelenés ehhez hozzásegíthet, és jó, hogyha megvan, és ezért indult el a részemről ez a feladatvégzés, hogy ez valóban megvalósulhasson, nem csak egyházmegyei szinten, hanem országosan is.
Az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Écsi Gábor atyával és Zagyva Richárddal, a Katolikus Karitász leköszönő és új országos igazgatójával, amelyet munkatársaink Káposztás Gyöngyi és Kovács Gergely vettek fel. A beszélgetés második felét következő adásunkban hallhatják, amely június 18-án lesz. Tartsanak akkor is velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallották.